Kedves hallgatom! Jézus Krisztus Isten mégis azonosítja magát az emberiséggel. Embernek még nem kellett elhordoznia azt, amin ő átment. Olyanná lett, mint testvérei, és maga is szenvedett. De szenvedett, mint Isten fia is. Látjuk szenvedéseit a 69. Zsoltárban. Ezt a 11. és 12. versben mondja el, hogy a részegek róla daloltak Názáret kis falujában. Azt mondta, hogy zsákruhát öltött magára. Milyen szenvedéseket kellett kiállnia, mint Isten fiának? Letartóztatták. A katonák gúnyt űztek belőle. Palástot adtak rá, és több is koronát tettek a fejére. Kegyetlen játékot űztek vele, amit forró kéznek neveztek. Bekötötték szemét, és aztán az összes katona arcul öklözte. Az egyik katona nem ütötte meg, és ki kellett találnia, hogy melyikük volt az. Még ha meg is nevezte volna azt a katonát, akkor sem ismerték volna el, hogy igazat mond. Aztán megint visszatették szemére a szemkötést, és kezdték a játékot. Öklözték az Úr Jézus Krisztust egészen addig, amikor már nem volt emberi az ábrázata. Dagatra verték az arcát, mielőtt felszögelték volna a keresztre. Úgy szenvedett, ahogy még senki más nem szenvedett, mert Isten fiaként hordozta a szenvedéseket. Aztán szenvedett a világ bűneiért vállalt áldozatként. Ő Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És senki sem léphet be vele együtt ebbe a szenvedésbe. Elfogadhatjuk halálát, elismerhetjük azt a tényt, hogy helyünket foglalta el, de nem szenvedhetünk vele együtt. Egyedül ment a keresztre. Elhagyta Isten, és elhagyták az emberek. Nem mártír halált halt, hanem áldozatként ontotta vérét a bűnösökért. A kereszten töltött első 3 órában az emberek minden gonoszságot elkövettek vele szemben. Világos volt 9 órától egészen délig. Az emberek kiöntötték rá gonoszságukat. A második 3 órában déltől egészen délután 3 óráig sötét volt, amikor Isten elvégezte a megváltás művét benne. Aztán a kereszt oltárrá lett, amin Isten bárányát megölték, hogy elvegye a világ bűnét. De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Ezt a szenvedést egyikünk sem tudta volna vállalni. Ő nem osztozhatott ebben senkivel sem. Másrészt Krisztus hordozott olyan szenvedéseket, amikben osztozhatunk. Ezekre a szenvedésekre utal Pál a 24. versben. Szenvedett az igazság érdekében. A názáreti zsinagógában, saját városában Jézus ezt mondta. De ti meg akartok engem ölni olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. János evangéliuma, 8. rész, 40. vers. Szenvedett az igazságért, és erre vonatkozik az, hogy mi is szenvedhetünk ugyanígy. De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Pál ezt írta a fiatal Timóteusnak. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 12. vers. Hadd mondjam neked, hogy ha Istenért akarsz élni, ha ki akarsz állni az igazság mellett, rájössz, hogy elkerülnek az emberek. Isten embereit mellőzzik ma a földi dicsőség kiosztásánál. A világ elítéli Isten emberét, és megdicséri a gonoszokat. Az atlétákat dicsőítik, a szórakoztató iparban levőket dicsőítik, a politikusokat dicsőítik, és a professzorokat is dicsőítik. De Isten emberét nem ismerik el. Ha kiállsz az igazságért ezen a világon, akkor szenvedsz az igazságért. Pál is ismerte ezt, hiszen meg van írva. Te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Római levél, 8. rész, 36. vers. Ez a sorsa annak, aki kiáll Isten ügye mellett. Aztán van az a szenvedés, amit az evangélium hirdetésével együtt kell vállalnunk, amikor azonosulunk Krisztussal. János írta, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. János első levele, 4. rész, 17. vers. Az Úr Jézus világossá tette ezt. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. János evangéliuma, 15. rész, 18. és 19. vers. Ha nem a világból való vagy, akkor gyűlöl a világ. A kereszténység népszerűsége ezen a világon fordított arányban van azzal, hogy mennyire népszerű neki Krisztus. Ha népszerű vagy a világon, mint keresztjén, akkor nem vagy népszerű Krisztussal. Ha népszerű vagy Krisztusnak, akkor nem vagy népszerű ezen a világon. Isten gyermekének megfelelő helye van, és azonosulnia kell Krisztussal. Amikor szenvedünk Krisztusért, az Úr Jézus is szenved általunk, az ő egyháza által. Emlékszel rá, hogy amikor az Úr Jézus megjelent Saulnak a damaszkuszi úton, ezt mondta. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Az a fiatal farizeus megdöbbent, és nem értette a megszólítást. Tarzuszi Saul azt gondolta, hogy a keresztényeket üldözi. Meglepődött, amikor megtudta, hogy valójában az Úr Jézus Krisztust üldözi. Péter így írt. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Péter első levele, 4. rész, 12. és 13. vers. Egy azonban bizonyos. Ha az evangélium előre halad napjainkban, valakinek szenvednie kell. Néhai Dr. George Gill mondta, hogy amikor gyermek születik a világra, akkor az édesanyának szülési fájdalmakon kell átmennie. Azért nincs több újonnan született ember, mert nem elég hívő vállalja a szülési fájdalmat. A szenvedés nem népszerű, de Pál itt éppen erről beszél ebben a versben. Mindnyájan szeretnénk lelki ébredést. Beszélünk arról, hogy bizonyságot kell tennünk az élő Istenről, és ehhez hasonlókat mondunk. Barátom, hadd mondjam neked, hogy ha az evangélium ma előre halad, és ha az emberek megtérnek, valakinek meg kell érte fizetni az árat. Mennyit áldozunk azért, hogy tovább terjedjen Isten igéje? Mennyibe kerül nekünk a kereszténység? Készek vagyunk szenvedni az evangélium ügyéért? Ennek a szolgájává lettem aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Kolossei levél, első rész, 25. vers. Ennek a szolgájává lettem aszerint a megbízatás szerint. Beszélünk politikai gazdaságról, belföldi gazdaságról, üzletgazdálkodásról. Isten ezt a világot a szolgálat gazdasága szerint kezeli, de mindig az Úr Jézus Krisztusban nyert megváltásra alapozza ezt. Mielőtt Jézus megszületett erre a világra, Az emberek kisbárányt vittek áldozatul, és várakoztak az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Nem a kisbárány mentette meg őket, de hit által vitték a bárányt, és megmenekültek Krisztus által, aki egy napon meghal értük. Ez volt az az isteni gazdálkodás, vagy szolgálat, amit Isten állított fel a zsidóknak az Ószövetségben. Nem viszünk ma kisbárányt, mert most már történelmi tény, hogy Krisztus eljött. Csak bíznunk kell benne. Ennek a szolgájává lettem. Áll a Kolosséban élő pogányoknak ír. Ők részei ennek a szolgálatnak. A pogányok benne vannak az egyházban, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Ez rejtett volt az Ószövetség idejében, de most Isten kinyilatkoztatta, hogy az evangélium eljusson a pogányokhoz. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek. Kolossei levél, első rész, 26. vers. A titok még nem nyilatkozott meg az Ószövetségben, de most már lelepleződött. Megtudjuk az Efézusi levél alapján, hogy a titok nem az a tény, hogy a pogányok megváltást nyernek, mert ez ismert volt az Ószövetségben is. A titok valami új, amit Isten most úgy ad Izraelnek, mint a pogányoknak. Az emberek elveszettek. Minden ember vétkezett. Minden ember szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Most Isten a zsidókat és pogányokat, a férfiakat és nőket, minden nemzetből és ágazatból belehelyezi a testbe, ami az egyház. Ezt sohasem hallották az Ószövetségben, de most már lelepleződött. Most kijelentetett az ő szentjeinek. Nem Pál volt az egyetlen, aki megértette ezt a titkot. Ez ismertté vált az ő szentjeinek abban a korban, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Kolossei levél, első rész, 27. vers. Krisztus közöttetek van. Krisztusban élünk. Mihelyt bízunk Krisztus Jézusban, a Szentlélek bekeresztel minket a hívők testébe. Valami újat alkot Isten, az egyházat, és az egyház előtt dicsőséges jövő áll. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Kolossei levél, első rész, 28. vers. Mi őt hirdetjük. Nem az evangéliumot prédikáljuk, hanem Krisztust prédikáljuk. Még sohasem prédikálta az evangéliumot az az ember, aki nem Krisztust prédikálta. Jézus Krisztus az evangélium. Ő az örök élet. János írta, hogy bemutatja nekünk az örök életet, mert látta az örök életet. Itt látott János. Látta Krisztust. Barátom, ma vagy benned él, vagy nem él benned. Az evangélium Krisztus, és amit értünk tett, amikor meghalt, feltámadt, és amit cselekszik értünk a jövőben. Miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk. Úgy vélem, hogy ma két parancsolat szól a prédikátoroknak, és ezt a kettőt kell teljesíteniük. Prédikálnunk kell az evangéliumot, hogy a bűnösök Krisztushoz térjenek, és megmeneküljenek az eljövendő haragtól. És tanítanunk kell minden ember teljes bölcsességgel. Más szóval, igyekeznünk kell építeni az embereket, hogy növekedjenek a kegyelemben, és hűséges tagjai legyenek Krisztus testének, és szolgálják Krisztust a helyi gyülekezetben. Úgy hiszem, hogy a Biblia tanítása segíti a helyi gyülekezeteket, és ez az oka annak, hogy olyan sok lelkipásztor támogat az országban. Ha nem ezt teszem, akkor azt kell mondanom, hogy nem töltöm be szolgálatomat, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. A tökéletessé tétel azonos azzal, hogy valaki teljessé és lelkileg éretté válik. Ez az Isten igéje hirdetésének a célja. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Kolossei levél, első rész, 29. vers. A fáradozás azonos a haláltusával. Pálnak ez személyes bizonyságtétele. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Legyen ez mindnyájunk vágya ma, és fáradozzunk Krisztusért, hogy működhessen bennünk hatalmasan, és eljuttassuk az evangéliumot minden emberhez, hogy megtérjenek és felépüljenek hitükben. Ez a két feladat, amit az egyháznak ma végeznie kell. A második fejezet első 15 versében meglátjuk, hogy Krisztus a válasz a filozófiára. A fejezet többi része bemutatja, hogy ő a válasz a szertartásokra. E filozófiára választ ad a fej, és a szertartásra választ ad a szív. A kereszténység mindig veszélyben volt, és bölcsen kellett vitorláznia Szkylla és Karybdis szirtjei között. Az egyik szélsőségben a kereszténységet veszélyezteti az, hogy filozófiává légiesedik, és akkor már nem marad belőle más, mint pára. A másik veszély pedig az, hogy formában merevedik, és csak szertartás marad belőle. Valódi veszély van mindkét szélsőségben. De az Úr Jézus önmagát az életvizének nevezte. Ő sem nem pára, sem nem jég, mert egyik sem képes fönntartani az életet. Ezért kell őrizkednünk attól, hogy valamilyen filozófiát, vagy valamilyen szertartást kövessünk, és abban lássuk a kereszténységet. A kereszténység maga Krisztus. Ötféle tévedés van, ami veszélyeztette a kolosséi gyülekezetet. Pál mindegyikkel foglalkozik ebben a fejezetben. Ezek a következők. Törbeejtő szavak, filozófia, törvényeskedés, miszticizmus, aszkétizmus. Ezek még ma is veszélyeztetik Krisztus egyházát. Azt hiszem, hogy a legtöbben leülhetnénk a fejezet mellett, és végignézhetnénk lelki életünk leltárát. Nagyon sokan, még az úgynevezett hívők is beleestek már e hibák egyikébe vagy másikába. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen. Kolossé levél, második rész, első vers. Laodicea közel volt Kolosséhoz. Már voltam Laodiceában, de még nem voltam Kolosséban. Mégis Laodicea magaslatán állva áttekinthettem a Lükosz völgyön. Ott a hegyek mentén Frígia kapuinál vezetett az út távol-keletre, ahol Kolossé romjai vannak. Az valamikor nagyváros volt, de nem volt olyan nagy, mint Laodicea. Laodiceában volt a jelenések könyve 7 gyülekezetének egyike. Ezt a gyülekezetet úgy írja le az a könyv, mint lágymeleget. A mennyit küzdök értetek azt jelenti, hogy haláltusát folytat. Megpél ezt a haláltusa imádságának nevezi. Pál látta, hogy súlyos veszély van Kolosséban és Laodiceában, ami nagy gyötrelmet okozott az apostol szívének. Veszélyben voltak, mert fenyegette őket az, hogy egyik vagy másik irányban eltérnek az egyenes úttól. Ma is van ilyen veszély, és szükséges, hogy az egyház igazi imaküzdelmet folytasson. Ez magyarázatot ad arra, hogy a laodiceaiakat miért találjuk lágymeleg állapotban a jelenések könyve szerint. Elveszítették szemük elől az Úr Jézus Krisztus személyét. Krisztus a válasz az ember fejének, és ő a válasz az ember szívének is. Mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen. Kolossé 160 kilométerre volt Efézustól. Amikor Pál végigment azon a területen, ami kétszer történt, akkor nem ment végig Kolossén és Laodicean. Még amikor próbált is elmenni Ázsiába második misszió útja alkalmával, Isten lelke tiltotta őt, ezért az északi útirányt választotta. Aztán, amikor harmadik misszió útjára indult, végighaladva a szárazföldön, megint az északi irányba tért, talán azért, mert már ismerte azt az utat. Világos, hogy nem volt ezekben a városokban, mert azt írja, hogy akik engem nem ismernek személyesen, ezt úgy is lehet értelmezni, hogy sok új hívő került a gyülekezetbe, és még nem látták őt személyesen. Ez a jelentés nagyon valószínű. Azt hiszem, eszerint Pál még sohasem járt arra felé, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Kolosséi levél, második rész, második vers. Hogy szívük felbátorodjék. A szív jelzi az ember bensejét. Ez jelenti az ember egész természetét. Azért imádkozik, hogy szívük, emberségük, egész személyiségük vigasztalást találjon. Összeforva szeretetben, vagyis teljesen egyé válva. A szeretet kapcsolja őket össze. Végül is az egyház nem egyesült az ajándékok alapján, sem a mai szóval élve a lelkiség alapján. A hívőket a szeretet kapcsolja egybe. Ez az a cement, ami összetart minket. Ez az egyház igazi szilárdságának az alapja. És eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. A teljes bizonyosság érdekes kifejezés. Szó szerint azt jelenti, hogy teljes sebességgel vitorlázni. A hívőknek haladniuk kell a lelkiekben előre, amerre Isten vezérli őket. Az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Ez eléggé nehéz kifejezés, és úgy is fordítható, hogy Istennek, az Atyának és Krisztusnak a misztériumára. Azt hiszem, ennek éppen ez a jelentése. Mi az Isten titka és Krisztus ismerete? Az egyház a misztérium, mert nem jelentette ki Isten az Ószövetségben. Isten meg akarta váltani a pogányokat, ezt világossá tette az Ószövetségben, és meg is váltotta őket. De pünkösd napján Isten valami teljesen újat kezdett. Kezdte kihívni az embereket a hívők testébe, megkeresztelve őket Isten lelkével ebbe a testbe. Pál ezt magyarázza meg a korintusi levélben. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Első korintusi levél, 12. rész, 12. vers. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy engem is befogadtál testedbe. Add, hogy élő, tevékeny tagja legyek a te testednek, az egyháznak. Amen.